Brothers and sisters,
kedves testvérek! Üdvözlünk benneteket az Egyházi Oktatási Szervezet fiatal felnőtteknek szóló áhítatán. Az eseményt a Utah állambeli Salt Lake Cityből a templom téren álló tabernákulumból közvetítjük. Az áhítatot számos nyelvre tolmácsolják az egész világon a fiatal felnőttek számára. Dean R. Burgess vagyok, a San Diego Utah fiatal egyedülálló felnőttek szövetségének elnöke. Szeretettel köszöntjük Gerald Cusse püspököt az elnöklő püspökségből, és hálásak vagyunk, hogy Cusse testvér elkísérte felesége is ezen az estén. Cusse püspököt a mai est beszélőjeként a program későbbi részébe fogom bemutatni. Hálásak vagyunk a körünkben lévő általános felhatalmazottaknak és területi 70-eseknek, az oktatási testület tagjainak, valamint az LDS üzleti főiskola tisztviselőinek, akik ezt az áhítatot rendezték. Nagyon örülünk annak is, hogy az MLV-en helyet foglal velünk az EOS, valamint az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás igazgató, továbbá a helyi szövegelnökök és feleségük. Emlékeztetünk benneteket, hogy 2013. január 1-én az első elnökség második tanácsosa, Dieter F. Uchtdorf elnök lesz az EOS áhítat beszélője. Az est programját a kórus és a gyülekezet közös énekében nyitjuk meg. A himnusz címe Válasz jól. Ez a 151. számú himnusz a magyar himnuszos könyvben. Köszönjük Stephanie Sampson segítségét, aki vezényelni fog, az orgonán Linda Mörgetz kísér.
Father in heaven, we're grateful for this Sabbath day.
Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezen a sabbaton hódolhattunk neked, hogy elmehettünk Isten tiszteletre, és vehettünk az úrvacsorából, és megújíthattuk a veled kötött szövetségeinket. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk a tabernákulumban ma este, és meghallgathatjuk Cusse püspököt és a te lelkedet. Imádkozunk, hogy itt legyen a lelked, hogy nyitott legyen a szívünk, hogy megtanulhassuk mindazt, amit szeretnél, hogy elsajátítsunk. Hálásak vagyunk hogy tagjai lehetünk az egyházadnak, és hálásak vagyunk az ebből eredő összes áldásunkért. És most imádkozunk azokért, akiket természeti katasztrófák értek, hogy velük legyen a lelked, és hogy az életük minél hamarabb visszatérhessen a régi kerékvágásba. Hálásak vagyunk a szabadítóért, és mindazért, amit tett értünk. Hálásak vagyunk az engesztelésért, és imádkozunk, hogy azt az életünkre tudjuk vonatkoztatni. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk ma este, és imádkozunk, hogy velünk legyen a lelked. Jézus Krisztus nevében, amen.
This evening we are joined by a combined
Ma este az LDS üzleti főiskola és a Sóstó-völgy felsőfokú hitoktatási intézményeinek hallgatóiból álló vegyes kórus fogja elénekelni nekünk a Gyertek, újítsuk meg című himnuszt. A kórust Craig Allen vezényli, zongorán kísér Margaret nőtestvér. A kórus zenéje után hallgassuk szeretettel Kösszépüspököt. Kösszépüspök beszéde után a kórus elénekli A Jézus egykor gyermek volt, és a Próbálom én őt követni című gyermekénekeket. Vezényel Hal W. Rumnell, zongorán kísér Margaret nőtestvér. Ezt követően az áraimat Raquel Rasmussen nőtestvér mondja majd. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Gerald Kösszépüspök 48 éves most, és a 70-ek első kórumának tagjaként szolgált, és az Európa terület elnökségének volt a tanácsosa, amikor elfogadta az elnöklőpüspöktől kapott elhívást a 2012. áprilisi általános konferencián. Az egyházban szolgált már az elderek kórumának elnökeként, püspöki tanácsosként, szövegelnökségi tanácsosként, szövegelnökként és területi 70-esként. Kösszépüspök üzleti diplomáját az ISSEC egyetemen szerezte, majd az élelmiszeriparban élelmiszer áruházakat működtető és élelmiszert forgalmazó cégeknél dolgozott. 2008-ig volt a Pomona egy élelmiszerforgalmazó cég igazgatója Franciaországban. A Carrefour csoportnál logisztikai igazgatóként dolgozott. Kösszépüspök a franciaországi Bordeauxban született. Felesége Valérie Lucien Babin. 5 gyermekük van és 3 unokájuk. Most pedig hallgassuk a kórus énekét.
Thank you. It was a magnificent choir. My dear brothers and sisters, tonight.
Köszönöm. Ez csodálatos kórus előadás volt. Drága fivéreim és nővéreim, hatalmas kiváltságnak és megtiszteltetésnek érzem, hogy ma este szólhatok hozzátok. Mélységes csodálattal vagyok az egyház fiatal felnőttje iránt, és nagyon örülök, hogy egy kis időt tölthetek ma veletek. Sok ezren vagytok ebben a csodálatos tabernákulumban, de még többen, több ezren vannak azok, akiket most nem látok, és különféle gyülekezeti házakban gyűltek össze világszerte. Tudom, hogy ti is figyeltek, és tanulni vágytok. A bennünket elválasztott távolság ellenére tudom, hogy a Szentlélek mindenhol jelen tud lenni. Nem is annyira a műholdas közvetítés, mint inkább a Szentlélek jelenléte az, ami ezt a sajátos köteléket képes kialakítani mindannyiunk között. Imádkozom, hogy ő most velünk lehessen, hogy tanítson és vezessen valamit, hogy sugalmazzon bennünket ma este. Egy csodálatos helyiségben vagyunk most, egy történelmi műemlékben, melyet a Salt Lake City-t alapító pionírok hite és szorgalma előtt tiszteleg. Én először 16 éves koromban léptem be a tabernákulumba. Akkor jártam először az Egyesült Államokban. Édesapám felajánlotta, hogy elkísérhetem az egyik üzleti útjára Kalifornia államba. Egy Franciaország déli részén nevelkedett fiatal férfiként majd kiugrottam a bőrömből örömömben. Végre láthatom Amerikát. Lelkesedésem pedig csak egyre fokozódott, mivel az úti terv része volt, hogy Salt Lake City-ben töltött hétvége is, hogy részt vegyünk az általános konferencián. Emlékszem, hogy megérkeztünk Utahba a bérelt Ford Mustangunkkal. Persze, ti most biztosan nevettek ezen a képen. Igen, mert már az autók ma már másképp néznek ki. A hosszú autóutunk során hófúvásokon és végtelennek tűnő sivatagokon is áthaladtunk. Valamint bámulatos narancsszínű kanyonok és fenséges hegyek övezték utunkat. A táj az amerikai vadnyugatot idézte elém. A szememet pedig folyamatosan nyitva tartottam, hát ha látok néhány indiánt vagy cowboyt az autópálya mentén. Másnap egy barátunk kedvességének köszönhetően már itt ülhettünk a tabernáklum első soraiban, ott a jobb oldalon, hogy részt vegyünk a konferencia üléseken. Hatalmas benyomást tett ez rám. A gyűlések során megpróbáltam néhány ismerős angol szót is kihallani. Máig emlékszem Ezra Taft Benson elnök beszédére, vagyis nem igazán arra, amit mondott, hanem hogy az fiatal férfiként milyen mély hatást gyakorolt rám. Úgy éreztem, hogy egy álmot, egy csodás kalandot élek meg. Akkor még hogyan is képzelhettem volna el mindaz, ami ma este itt történik? Vajon elképzelhettem-e azt, hogy egy ilyen tömeg előtt mondok majd beszédet ugyanabban a tabernákulumban? Biztosan nem. Az élet sok meglepetést tartogat, nem de? Még 5 évvel ezelőtt sem tudtam volna ilyet elképzelni. Akkor még Párizsban éltem a családommal, és úgy tűnt, az életünk a terveink szerint alakul. Mind az 5 gyermekünk ugyanabban az otthonunkhoz közeli kórházban született. Mi el sem tudtuk volna képzelni egy másmilyen életet annál, mint amit ott, Párizs békés külvárosában éltünk, gyermekeink és születendő unokáink körében. Egy este aztán Manson elnök felhívott minket telefonon. Az életünk pedig a feje tetejére állt. Azóta a családommal felfedeztük a utahi élet örömeit, az egyház történeti helyszíneket, a kirándulást a hegyekben, a hátsó kertben sütögetést a naplementében, a mindenféle töltelékkel, a legjobbakkal és a legrosszabbakkal egyaránt ellátott hamburgereket, a párducok futballmérkőzéseit, vagy az egyetemi csapatét. De még az is előfordulhat, hogy a cowboy, akit holnap az út mentén láttok, lehet, hogy éppen én leszek. Az elnöklő püspökség tagjaként betöltött megbízásom izgalmas és inspiráló feladat. Ez az élmény azonban nagyban különbözik mindattól, amit fiatal koromban elterveztem. Gyerekkoromban még archeológus szerettem volna lenni. A nagyanyám mindent elkövetett, hogy megfelelő oktatásban részesülhessek. Kaptam tőle egy könyvet az ifjú Tutanhamon fáraóról, mely hatására szenvedélyesen kutatni kezdtem az ősi civilizációkat. Számos hétvégémet azzal töltöttem, hogy ősi csatákat rajzoltam, a hálószobám falait pedig teleaggattam ezekkel a képekkel. Álmodoztam arról, hogy egy nap majd elmegyek Egyiptomba, hogy részt vegyek az ősi egyiptomi templomok és fáraók sírjainak kiásásában. 4 évtized elteltével még mindig nem vagyok archeológus, és kétlem, hogy valaha is az leszek. Soha nem jártam Egyiptomban, az általános felhatalmazotti elhívásom előtt pedig utoljára az élelmiszeriparban dolgoztam. Annak pedig szintén nem sok köze volt a gyerekkori terveimhez. A fiatalkor általánosságban véve tökéletes időszak személyes tervek felállításához. Mindannyiunknak megvoltak a gyermekkori álmai. Fiatal felnőtteként még mindig kell, hogy legyenek álmaitok a jövőtökkel kapcsolatban. Lehet, hogy az valamilyen sportteljesítménnyel, valami nagyszerű művészi alkotás létrehozásával, vagy egy diploma vagy komoly állás megszerzésével kapcsolatos, melyek mindegyike munkát és kitartást kíván. Lehet, hogy elmétekben egy igen becses kép alakult ki leendő férjetekről vagy feleségetekről, hogy milyen lesz külsőre, milyen jellemvonásai lesznek, milyen színű lesz a szeme vagy a haja, és hogy milyen csodálatos gyermekek fogják majd megáldani a családotokat. Vajon kívánságaitokból mennyi válik majd valóra? Az élet tele van bizonytalansággal. Meglepő dolgokban botlunk az élet ösvényén. Ki tudja, mi fog történni holnap? Hol lesztek néhány év múlva, és mit fogtok éppen csinálni? Az élet olyan, akár egy izgalmas regény, melynek cselekményét nagyon nehéz előre megjósolni. Lesznek olyan kulcsfontosságú pillanatok, melyek egy szempillantás alatt megváltoztathatják az életeteket. Ilyen előre nem tervezett pillanat lehet akár egy pillantás, egy beszélgetés, vagy egy váratlan esemény is. A feleségemmel, Valerivel még mindig pontosan emlékszünk a pillanatra, amikor egymásba szerettünk. Párizsban történt egy kóruspróbán, a fiatal egyedülállók egyház községében. Teljesen váratlanul ért bennünket. Gyermekkorunk óta ismertük egymást, és korábban soha nem vonzoltunk egymáshoz. Azon az estén azonban én játszottam a zongorán, ő pedig a kórusban énekelt. Pillantásunk találkozott, és valami történt. Egy pillanat, melyben benne rejlett az örökké valóság. Az életben új lehetőségek tárulnak majd elétek, mint például Monson elnök közelmúltban tett kijelentése a misszionárisi szolgálat korhatárával kapcsolatban. E prófétai bejelentés hatására valószínűleg több ezer fiatal férfi és fiatal nő változtatja éppen meg a terveit, hogy elmehessen missziós szolgálatot végezni. Az életünk ösvényét néha váratlan kívások vagy csalódások alakítják. Tapasztalatból tudom, hogy az életünk körülményeit csupán részben tudjuk irányítani. Az emberek zöme mégis vonakodik az ismeretlentől. Az élet bizonytalansága néhányakban bizalomhiányt, a jövőtől való félelmet eredményez, mely különféle módokon nyilvánul meg. Vannak, akik a bukástól tartva haboznak elkötelezni magukat, még akkor is, ha jó lehetőségek adódnak számukra. Esetleg későbbre halasztják például házasságot, a tanulmányaikat, a családalapítást, vagy hogy egy állandó munkahelyet szerezzenek, és inkább csak a lógás mellett döntenek, vagy hogy a szüleik otthonának kényelmét élvezzék. Egy másik bennünket korlátozó hozzáállás a következő, már-már szállóigében található. Egyél, igyál és vigadj, mert holnap meghalunk. Ez a mondat azt sugallja, hogy mivel nem tudjuk, mit hoz a holnap, és idővel mindannyian meghalunk, a jelent kell minél jobban kiélveznünk. Az ilyen gondolkozásmód az azonnali örömöket hajszolja, függetlenül azok következményeitől. Drága fivéreim és nővéreim, a mai üzenetem számotokra az, hogy nem csak a félelem, a kétség vagy az élvhajhászás ösvényei léteznek, hanem egy olyan is, mely békét, biztonságot és nyugalmat hoz az életbe. Nem tudtok hatással lenni életetek összes körülményére. Olyan jó és kihívást jelentő dolgok egyaránt fognak történni veletek, melyekre soha nem számítottatok volna. Azt azonban kijelentem nektek, hogy a saját boldogságotokat igenis ti irányítjátok, Ti vagytok annak építészei. Máig emlékszem Dieter F. Uchtdorf elnöknek a legutóbbi általános konferencián elhangzott bölcs szavaira. Ezt mondta: minél idősebbek leszünk, annál többször tekintünk vissza és jövünk rá, hogy a körülmények tulajdonképpen nem számítanak, vagy nem azok határozzák meg a boldogságunkat. Mi határozzuk meg, mennyire leszünk boldogak. A boldogság tulajdonképpen nem a saját életetek körülményeinek függvénye. Sokkal inkább a lelki jövőképeteken, valamint azon alapelveken nyugszik, melyekre az életeteket alapoztátok. Ezek az alapelvek fognak boldogságot hozni számotokra, azon kihívásoktól és meglepetésektől függetlenül, melyekkel elkerülhetetlenül szembe kell majd néznetek e földi utazásotok során. Javaslom, hogy ma este tekintsünk át néhányat ezen alapelvek közül. Az első, ismerd fel a személyes értékeidet. Idén nyáron a családommal a Franciaország déli részén fekvő csodálatos Provence-ben töltöttük el néhány kellemes napot. Az egyik este, röviden naplemente után, mikor a sötétség lassan beborította a környező vidéket, úgy döntöttem, eltöltök néhány nyugalmas percet egy kényelmes kerti székbe heveredve. Mivel minden sötét volt, nehezen tudtam felismerni a körülöttem lévő dolgokat. Szemeim így az égbolt felé fordítottam. Először csak áthatolhatatlan sötétséget láttam. Aztán hirtelen egy fénypont tűnt fel az égen, mint egy apró szikra. Majd kettő, aztán három, ahogy a szemem hozzászokott a sötéthez, lassan milliónyi csillag fénye tárult elém. Az addig csupán sötétnek vélt égbolton kirajzolódott a tejút. Ezt gondoltam magamban. Ez kicsit olyan, mint az Istennel való kapcsolatunk. Hiszen hányan gondolják úgy, hogy ő valahol messze van, vagy nem is létezik. Ezek az emberek az életet nagyon sötétnek és feketén látják. Nem szánnak időt vagy erőfeszítést arra, hogy megvizsgálják a mennyet, hogy meglássák, ő igenis ott van, és nagyon közel hozzánk. Ezután tovább folytattam az elmélkedést. Elgondolkodtam a szemem elé táruló univerzum hatalmasságán, valamint saját fizikai jelentéktelenségemen. Majd feltettem a kérdést: mi is vagyok én egy ilyen hatalmas alkotáshoz képest? Egy szentírás jutott az eszembe, egy nagyon csodálatos szentírás, mely egyike Dávid zsoltárainak, akinek költészete mindig is inspirált engem. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Rögtön ezután pedig a következő vigasztaló mondat következik: hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Idézet vége. Ez a teremtés csodája és egyben paradoxonja is. Habár a világegyetem hatalmas és végtelen, ugyanakkor mindegyikünk egyéni, dicsőséges és végtelen értékkel bír teremtünk szemében. Bár fizikai megjelenésem jelentéktelen, személyes értékem mégis mérhetetlenül jelentős mennyei atyám számára. Uchtdorf elnök kijelentette: akárhol és akármilyen körülmények között is legyetek, nem feledkeztek meg rólatok. Nem számít, milyen komornak tűnnek a napjaitok, nem számít, milyen jelentéktelennek érzitek magatokat, nem számít, hogy mennyire háttérbe szorítva érzitek magatokat. Mennyei atyátok nem feledkezett meg rólatok. Sőt, ő végtelen szeretettel szeret benneteket. A világegyetem legfenségesebb, leghatalmasabb és legdicsőségesebb lénye ismer, és nem feledkezik meg rólatok. Benneteket a végtelen világűr és az örökkévaló idő királya szeret. Idézet vége. Életünknek értelmet ad, és fényként ragyogja be az a tudás, hogy Isten személyesen ismer és szeret bennünket. Emlékszem egy fiatal nőre, aki egy Rómában tartott esti beszélgetés után odajött hozzám. Elcsukló hangon beszélt nekem a nővéréről, aki éppen akkor nagyon nehéz időszakokat és megpróbáltatásokat élt át. Azután pedig a következő kérdést tette fel nekem, hogyan segíthetek neki tudni, hogy mennyi atyánk szereti őt? Hát nem ez a legfontosabb kérdés. Honnan tudhatjuk, hogy Isten szeret bennünket? A saját személyes értékünkkel kapcsolatos érzéseinket gyakran a körülöttünk lévő emberektől kapott figyelem és szeretet alapján ítéljük meg. Pedig ez a szeretet nem mindig teljes. Az emberek szeretete gyakran tökéletlen, hiányos vagy önző. Isten szeretete azonban tökéletes, teljes és önzetlen. Akárki is vagyok. Akár vannak barátaim, akár nincsenek. Akár népszerű vagyok, akár nem. És még akkor is, ha úgy érzem, hogy mások üldöznek és elutasítanak, teljes bizonysággal tudhatom azt, hogy mennyi atyám szeret engem. Ismeri a szükségleteimet, megérti az aggodalmaimat, és alig várja, hogy megállhasson engem. Az irántam érzett szeretetének legnagyobb megnyilvánulása pedig az, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem vette el a szabadító keserű poharát, és bizonyosan ő maga is szenvedett, miközben látta fia szenvedését a Getsemáni kertjében és a kereszten. Krisztus minden ember bűnéért engesztelést végzett, és a hatalmas engesztelés egy része nekem is szólt, és ma is elérhető számomra. Ez a végtelen ajándék, melyet az Atya és az ő fia megosztanak velünk, megerősíti a lelkemnek, hogy számukra milyen személyes értékkel bírok. Testvérek, képzeljétek el, mit is jelentene számotokra az, ha úgy látnátok magatokat, ahogyan Isten lát benneteket. Mi lenne, ha ugyanolyan jó indulattal, szeretettel és bizalommal tekintenétek magatokra, mint Isten? Képzeljétek el, milyen hatással lenne az életetekre, ha úgy ismernétek örökkévaló lehetőségeiteket, mint Isten? Milyen hatással lenne az életetekre, ha az ő szemén keresztül látnátok saját magatokat? Bizonyságot teszek arról, hogy ő itt van. Keressétek őt, kutassátok, és tanulmányozzátok a szavait. Imádkozzatok és kérjetek, megígérem nektek, hogy Isten kézzelfogható jeleket fog küldeni nektek az ő létezése, és irántatok érzett szeretete bizonyítékául. Lehet, hogy ez egy imára adott válaszként érkezik. Lehet, hogy a Szent Lélek gyengéd vigasztalása által. Lehet, hogy hirtelen sugalmazás, vagy egy olyan erő, melyről tudjátok, hogy nem tőletek származik. Lehet egy családtag, barát, vagy papsági vezető, aki éppen a megfelelő helyen és a megfelelő időben lesz ott, hogy megáldja az életeteket. Akárhogy is legyen, a közelettek felé ő tudatni fogja veletek, hogy ott van. Most pedig nézzük a boldogság második alapelvét. Válj azzá, aki valóban vagy. Ezt a mondatot az egyik legünnepeltebb görög költőnek, Pindarosznak tulajdonítják. Az elsőre ellentmondásosnak hangzik, hogyan tudtok olyas valakivé válni, aki már most is vagytok. Hadd szemléltessem ezt az alapelvet egy történettel. Nemrégiben néztem meg a Józan ítélőképesség kora című filmet. A film egy tehetős, Margaret nevű bankárnőről szól, aki igen zaklatott életet él, mely során rengeteget utazik és tárgyal a világ minden a négy szegletében. Habár férjnél van, azt állítja, hogy nincs ideje gyermekeket szülni. A 40. születésnapján egy titokzatos levelet kap, melyben a következő áll. Kedves én, ma vagyok 7 éves, és azért írom ezt a levelet, hogy segítsek neked emlékezni azokra az ígéretekre, melyeket még a józanítőlő képesség korában tettél, és hogy emlékeztesselek arra, hogy kivé is akarok válni. Margaret ekkor hirtelen rádöbben, hogy a leveli írója nem más, mint saját maga, 7 éves korából. Az ezt követő oldalakon a kislány részletesen ismerteti az általa kitűzött életcélokat. Margaret pedig rájön, hogy az ember, akivé vált, egyáltalán nem hasonlít arra, akit kislány korában elképzelt. Miközben eldönti, hogy újra az az ember lesz, akit gyermekkorában kigondolt, a gondosan eltervezett élete teljesen a feje tetejére áll. Kibékül a családjával, és elhatározza, hogy élete hátralevő részét a szükséget látó emberek szolgálatának szenteli. Drága barátaim, ha most ti is kapnátok egy ilyen levelet a múltból, mit olvasnátok benne? Mi állna abban a levélben, melyet mondjuk 8 évesen a keresztelésetek napján írtatok volna magatoknak? Vagy hogy kicsit még távolabbról nézzük a dolgot. Ha lehetséges lenne, hogy a halandóság előtti életetekből kapnátok egy levelet, mi állna abban? Milyen hatással lenne rátok egy ilyen levél, egy elfelejtett, ám de nagyon is valós világból, ha az ma kerülne a kezetekbe? Valami ilyesmi állna benne. Kedves én, azért írok neked, hogy emlékeztesselek arra, hogy kivé is akarok válni. Hatalmas örömmel fogadtam, hogy a földre jöhetek. Tudom, hogy a földi élet egy elengedhetetlen állomás, mely lehetővé teszi számomra, hogy kifejlesszem a bennem lévő lehetőségeket, és örökké mennyei atyámmal élhessek. Remélem, emlékezni fogsz arra, hogy a legnagyobb vágyam az, hogy szabadítónk Jézus Krisztus egyik tanítványa lehessek. Én támogatom az ő tervét. És amikor a földön leszek, segítkezni akarok az ő szabadító munkájában. Kérlek, azt se feledd, hogy egy család rész akarok lenni, mely az egész örökké valóságban együtt marad. Ez az utolsó gondolat egy csodálatos énekre emlékeztet, mely csak a francia egyházi himnuszos könyvben található, más országok himnuszos könyveiben nem. A címe Souvenez-toi, ami ennyit tesz, emlékezz. A dalma pedig Antonin Dvorák új világ szimfóniájára épül. Az énekben egy szülő szól újszülött gyermekéhez. Hadd olvassam fel a harmadik verszakot. Ne feledd, gyermekem, az idők hajnalán barátokként játszottunk a szélben. Aztán egy nap örömmel döntöttünk úgy, hogy elfogadjuk az élet nagyszerű tervét Urunktól. Azon az estén, gyermekem, megígértük, hogy szeretet és hit által újra együtt leszünk majd. Gyermekem, emlékezz! Az élet egyik legnagyszerűbb kalandja annak felfedezése, hogy kik is vagyunk valójában, honnan jöttünk, majd pedig, hogy következetesen összhangba éljünk az azonosságunkkal és a létezésünk céljával. Brigham Young ezt mondta, idézem, a legnagyszerűbb lecke önmagunk megismerése. Ezt meg kell tanulnunk. Egyetlen ember sem ismerheti meg magát teljes egészében anélkül, hogy ne tudna valamennyit Isten dolgairól. És egyetlen ember sem értheti meg Isten dolgait anélkül, hogy saját magát ismerné. Először tehát magát kell ismernie, különben soha nem fogja megismerni Istent. Idézetbe zárva. Nemrégében a lányaim felhívták a figyelmemet arra, hogy az Oroszlán király című rajzfilm remek hasonlatot vonultat fel erre. A ti nemzedéketek is e rajzfilm hangjain és képkockáin nőtt fel. Valószínűleg emlékeztek a részre, amikor Szimbát meglátogatja édesapja, az elhunyt király. Szimba apjának halála után messze vándorolt a királyságtól, mivel vétkesnek érezte magát apja halálában. El akart menekülni azon felelősség elől, hogy megörökölje a trónt. Édesapja megint tehát neki, és így figyelmezteti. Elfelejtetted, ki is vagy valójában, ezért engem is elfelejtettél. Nézd magadba, Szimba! Több vagy annál, mint amivé váltál. El kell fogadnod helyed az élet körforgásában. Aztán pedig többször is felhangzik a következő felhívás, szerintem ti is fejből tudjátok. Emlékezz, ki vagy! Emlékezz, ki vagy! Szimba, aki teljesen felráz ez az élmény, úgy dönt, elfogadja a rendeltetését. Bizalmasának, a sámán majomnak ezt mondja, a változás jó, de nem könnyű. Tudom, mit kell tennem. De ha vissza akarok menni, akkor szembe kell néznem a múltammal. Már oly régóta menekülök előle. Hová mész? Kérdezte majom. Visszamegyek, kiáltja Szimba. Mindannyian képesek vagyunk elfoglalni, vagy újra elfoglalni helyünket az élet körforgásában. Váljatok azzá, akik valóban vagytok. a boldogságotok és azon képességetek, hogy egyensúlyt találjatok az életetekben. Akkor fog bekövetkezni, amikor megtaláljátok, felismeritek és elfogadjátok valódi kiléteteket, mennyei atyán gyermekeként, majd pedig e tudás szerint kezdtek el élni. Most pedig megosztom veletek a boldogság harmadik alapelvét. Bíz Isten ígéreteiben. Nagyon szeretem Thomas S. Monson elnök következő szavait, a jövőtök olyan fényes, mint a hitetek. Az életben elért sikerünk és boldogságunk nagyban attól a hittől és bizalomtól függ, hogy az Úr vezetni fog bennünket rendeltetésünk betöltésében. Megfigyeltem, hogy azok a férfiak és nők, akik az életben figyelemre méltó dolgokat érnek el, gyakran már gyermekkoruk óta hatalmas hittel vannak a jövőjük iránt. Jó példa erre Winston Churchill, a kiváló brit államférfi. Fiatal férfiként megingathatatlan bizalommal volt a jövője iránt. Amikor 23 évesen a hadsereg páncélos alakulatában szolgált Indiában, ezt írta édesanyjának. Hiszek a szerencse csillagomban, és hogy van célom a világban. Mi profétai gondolat? Sőt, még azt is látta lelki szemei előtt, hogy ő egy kulcsfigura lesz saját országa történelmében, és ő lett az a férfi, aki Nagy-Britannia győzelemre vezette a II. Világháborúban. Hiszem, hogy nektek, Jézus Krisztus egyházának fiatal tagjainak sokkal több áll a rendelkezésetekre egy szerencsecsillagnál, hogy vezéreljen benneteket. Isten figyel rátok, és ígéreteket tett nektek. Malakiás könyvében van egy szentírás, mely az evangélium visszaállításának középpontjában áll, és melyet Moróni angyal is idézett minden egyes, Joseph Smithnél tett látogatása során. Illés prófétát idézve ezt mondta az angyal. És ő a gyermekek szívébe ülteti az atyáknak tett ígéreteket, és a gyermekek szíve atyáikhoz fordul. Drága fiatal fivéreim és nővéreim, a visszaállításnak köszönhetően, ti vagytok az ígéret gyermekei. Az atyáitoknak adott ígéreteket fogjátok örökül kapni. Az Úrtól jövő eme ígéretek egy királyi nemzetség részesévé tesz benneteket. Sokaknak közületek nemes pionírok is vannak az őseik között. Olyan nagyszerű lelkek, akik bátorságuk és áldozathozataluk által segítettek a visszaállított egyház megalapításában. Több nemzedéknyi bátor szent járt már előttetek. A mai hallgatóságomból sokan pedig saját családjuk és országuk pionírjai. Egy örökkévaló láncolat első láncszemei vagytok. Akármi is legyen a történetek, vagy az örökségetek, az egyház tagjaiként egy lelki családhoz vagytok kapcsolva. Lelki értelemben vett családtörténetetek, mindegyik őtök a proféták által megjövendőlt atyák leszármazottjaivá, valamint Isten nekik tett ígéreteinek örököseivé teszi. Olvassátok el újra a pátriárkai áldásatokat. Ebben az áldásban az Úr megerősíti számotokra, hogy Izrael egyik törzséhez tartoztok, ami miatt pedig hithűségetek által azon hatalmas áldások örököseivé válhattok, melyeket Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígértek. Isten ezt az ígéretet tette Ábrahámnak, mert mindazok, akik befogadják ezt az evangéliumot, a te nevedről neveztetnek, és a te magodhoz számláltatnak, és felkelnek, és atyukként áldanak téged. A pátriárkai áldásatokat olvasva különösen figyeljetek oda azokra az ígéretekre, melyeket az Úr személyesen nektek tett. Gondolkodjatok el mindegyiken. Mit jelentenek a számotokra? Ezek kézzel fogható ígéretek, és ha mi megtesszük a részünket, Isten is megteszi az ő részét. Nagyon szeretem Alma szavait, melyeket aznap mondott, amikor átadta a szent feljegyzéseket fiának, Hélemannak. Ó, emlékezz rá, Héleman fiam! Ha Isten parancsolatait betartod, és ezekkel a szent dolgokkal aszerint cselekszel, ahogy azt az Úr megparancsolja neked, akkor íme nincs az a hatalom a földön vagy a pokolban, amely elvehetné őket tőled, mert Isten olyan hatalmas, hogy minden szabát betölti. Mert minden ígéretét be fogja tölteni, amit majd neked tesz, mert az atyáinknak tett ígéreteit is betöltötte. Idézet bezárva. Isten ígéreteinek beteljesedése mindig attól függ, hogy mennyire engedelmeskedünk a hozzájuk kapcsolódó parancsolatoknak. Az Úr ezt mondta: én, az Úr, meg vagyok kötve, amikor megteszitek, amit mondok, de amikor nem teszitek meg, amit mondok, akkor nincs ígéret számatokra. Másrészt pedig ezen ígéretek nem garantálják, hogy minden, ami az életetekben történik, összhangban lesz az elvárásaitokkal és a vágyaitokkal. Isten ígéretei azonban garantálják, hogy minden, ami veletek fog történni, az ő akarata szerint lesz. Néha váratlan próbatételek jönnek, melyeket le kell győznünk. Néha pedig a megígért áldások váratnak magukra. De eljön majd az idő, amikor tudni fogjuk, hogy ezek a próbatételek és késedelmek a javunkat és örökkévaló fejlődésünket szolgálták. Kérhetnénk hát ennél többet? A legnagyszerűbb dolog, amire az életben vágyhatunk, az, hogy akaratunkat összhangba hozzuk az Úr akaratával, és elfogadjuk az ő időrendjét az életünkben. Ő a kezdetektől fogva ismer, és úgy lát mindent, ahogy mi nem, és végtelen szeretettel van irántunk. Hadd szemléltessem ezt az alapelvet egy személyes élményemmel. Fiatal koromban úgy döntöttem, hogy felkészítem magam Franciaország egyik legjobb üzleti főiskolájának felvételi vizsgájára. A felkészülés, mely egy egész évig tartott, nagyon megpróbáló volt, és mindennapos erőfeszítést igényelt. Az év elején úgy döntöttem, hogy a feladat nehézségétől függetlenül soha nem fogom elengedni, hogy a tanulmányaim miatt ne vegyek részt a vasárnapi gyűléseimen, vagy hogy hetente egyszer ne vegyek részt a felsőfokú hitoktatásom. Sőt, még elfogadtam egy írnoki elhívást is az egyházközségemben, mely minden héten több óra plusz munkát jelentett. Bíztam abban, hogy az Úr majd elismeri hithűségemet, és segít elérnem a céljaimat. Az év végén a vizsgáim közelettével úgy éreztem, minden tőlem telhetőt megtettem. Imáim és bőtjeim pedig még buzgóbbá váltak. Amikor eljött a legnevesebb iskolából való felvétel ideje, teljes mértékben bíztam az Úrban, hogy majd megadja mindazt, amire vágytam. Sajnos azonban minden teljesen másképp történt, mint ahogy azt én reméltem. Az egyik legerősebb tantárgyam szóbeli vizsgája teljes katasztrófa volt. A kapott jegy pedig nem lett elég ahhoz, hogy felvételt nyerjek e neves intézménybe. Nagyon zaklatott voltam. Hogyan hagyhatott el az Úr, amikor teljes hithűséggel kitartottam mellette? Amikor a listámon második helyen lévő iskola szóbeli vizsgájára értem, kétségek és bizonytalanság gyötört. Ebben az iskolában a legnagyobb mértékben számító vizsga egy 45 perces elbeszélgetés volt egy vizsgabizottság előtt, melynek elnöke az iskola igazgatója volt. Az interjú eleje teljesen rendben zajlott. Egészen addig, amíg fel nem tettek egy látszólag jelentéktelen kérdést. Tudjuk, hogy nagyon sokat készült erre a vizsgára. Azonban azt is szeretnénk tudni, hogy a tanulmányaink kívül milyen más elfoglaltságai vannak? A szívem is megállt egy pillanatra. Egy éven keresztül semmi más nem csináltam, csak tanultam, és az egyházba jártam. Szóval tudtam, hogy eljött az igazság pillanata. Attól azonban kissé tartottam, hogy a bizottság majd negatívan fogja értékelni az egyháztagságomat. Ennek ellenére azonban egy szempillantás alatt úgy döntöttem, hogy hű maradok az elveimhez. Ezt mondtam: az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának tagja vagyok. Ezt követő mintegy negyed órában az egyházi tevékenységeimről beszéltem. A vasárnapi gyűlésekről, a felsőfokú hitoktatásról, az írnoki feladataimról. Amikor befejeztem, az iskola igazgató így szólt: tudja, nagyon örülök, hogy mindezt elmondta. Fiatal koromban én az Egyesült Államokban tanultam. Az egyik legjobb barátom is mormon volt. Figyelemre méltó fiatal ember volt, aki nagyszerű emberi tulajdonságokkal rendelkezett. A mormonokat nagyon jó embereknek tartom, mondta. Micsoda megkönnyebbülés! Aznap az egyik lehető legjobb osztályzatot kaptam, mellyel kiemelt tanulóként nyertem felvételt abba az iskolába. Köszönetet mondtam az Úrnak az ő jóságáért. akkor azonban még mindig nem békéltem meg a legnevesebb iskolába elszenvedett kudarcommal. Sokáig hordoztam magamba a kudarc és az igazságtalanság érzését. Hosszú évekbe telt megértenem, hogy milyen csodálatos áldás is volt az, hogy nem kerültem be álmaim iskolájába. A második iskolában találkoztam életem legmeghatározóbb embereivel. A velük való kapcsolatom az egész pályafutásomra kihatott, sőt, még ma is fontos szerepet töltenek be a saját és a családom életében. Most már tudom, hogy az Úr még olyan fiatalon is vezérelte a lépteimet, tudván azt, hogy életem egy későbbi szakaszában milyen feladatokkal fog majd megbízni. Testvérek, miután minden tőletek telhetőt megtettetek, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt reméltétek vagy elvártátok volna, álljatok készen elfogadni mennyei atyánk akaratát. Tudjuk, hogy semmi olyat nem fog ránk erőltetni, ami végsősoron nem a mi javunkat szolgálná. Hallgassatok erre a fülünkbe suttogó megnyugtató hangra. Minden test az én kezemben van. Legyetek nyugodtak, és tudjátok, hogy én Isten vagyok. Nemrégiben láttam egy igen megindító filmet a Willie és Martin kézikocsis társaságok történetéről. Az 1856 májusában egymás után két több mint 1000 fős csoport hagyta el Angliát, hogy jut a állam vándoroljon. Amikor veszélyekkel teli utazásuk végén 6 hónappal később megérkeztek a Salt Lake völgybe, több mint 200 ember hiányzott közülük. A legtöbben valamilyen betegség, éhezés, vagy a kimerültség miatt halt meg az általuk Sionnak nevezett hely felé vezető úton. A filmben bemutatott egyik pionír mély benyomást tett rám. A csapatot mindig jó humorával és lelkesedésével árasztotta el. Ő maga azonban nem az a tipikus pionír volt. Egy apró termetű, súlyosan fogyatékos férfi volt, már önmagában is egy csoda. Ahogy megtudtam, ezt a bátor pionírt Robert Pierce-nek hívták, és az angliai Cheltenhamből származott. Az egyik utazótársa a következőképp írta le őt, és most őt fogom idézni. Az egyik legsúlyosabban nyomorék utazó, akit valaha csak láttam. Az alsó végtagjai bénák voltak. Az egész teste torz, a hitben azonban nagyon erős volt. Mankók segítségével meglepően gyorsan tudott haladni. Idézetbe zárva. Az egyik nap Robert Pierce rossz felé vette az irányt, és elveszítette szem elől a többieket. Számos férfi indult a megkeresésére, végül pedig igen kényelmetlen helyzetbe találtak rá. Idézem a szavaikat. Rémülten láttuk, ahogy egy öreg fát 3 nagy szürke farkas vesz körül, és hogy fél tucat sas körözött felettük, arra várva, hogy Robert abbahagyja a jajveszékelést és a mankóival való hadonászást, hogy végre hozzáférjenek, és abban az összekuporodott helyzetben, a fatövében felfalják őt. Éppen időben érkeztünk, hogy megmentsük a biztos végzettől. Kiszabadítottuk, majd egy kocsira tettük, és irányba állítottuk, hogy visszatérhessen a táborba. Idézetbe zárva. Most pedig hadd olvassam fel, milyen kiváló jellemvonásokkal illették Robertet. Hogy könyörgött nekünk szegény cimboránk, hogy engedjük gyalog menni, mivel még az utunk elején megígérte, hogy ő bizony végigjárja az utat egész Salt Lake City-ig. Ekkor jött a történet szomorú része. Sajnos hiába mentettük meg. Csupán néhány nappal tudott tovább utazni velünk, amikor is a 6. nap végéhez közeledvén befejezte földi próbatételeit. Az Elkhorn folyó partjainál temettük el. A Robert Pierce történetét megíró Jolene Alphin nőtestvér ezt mondta róla. Igazán figyelemre méltó, hogy amikor Robert Pierce az utazás nehézségei miatt eltávozott, addig már mintegy 1000 kilométert megtett a mankójával. Az volt szívének vágya, hogy egybegyűlhessen Sion szentjével, és ne jelentsen többet terhet egyetlen utazótársára sem. Robert nem akarta, hogy szánják, vagy másképp bánjanak vele. Idézetbe zárva. Testvérek, én feltettem magamnak a következő kérdést. Isten, aki ezt a hatalmas hitű embert olyan csodálatos módon megmentette a farkasoktól és a sasoktól, Vajon miért hagyta meghalni őt az út mentén csupán néhány nappal később? Békés halála volt. A filmben röviddel a végelőtt ezt mondja, a misszionáriusok azt mondták nekem, hogy fontos vagyok, egy nap pedig tökéletes leszek. Mindig is erős testet szerettem volna. Most meg is fogom kapni. Majd gondoljatok rám, amikor Sionba értek. Robert Pierce tiszteletéből most felolvasnék egy részt Pál zsidókhoz írt leveléből. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegen és vándorok a földön. Nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. Így azonban jobb után vágyódónak. Mennyei után. A végén Robert Pierce felismerte, hogy a végső úti célja a menny királysága volt, nem pedig a Salt Lake völgy. Ugyanígy van ez velünk is. Az Úr ígéretei erősítik meg bennünk a végső úti célunkat. Istenről való előzetes tudásunk függvényében az úti terv mindegyikünk számára eltérő. A körülményeink változhatnak, történhetnek váratlan események, jöhetnek próbatételek, a hitűségünk által azonban Isten ígéreteit biztosítva vannak számunkra. Ann Pingreen testvér csodálatos felvázolta, mit is jelent hitet gyakorolni az Úr ígéreteiben. Szavait McConkie Eldert idézve kezdte. A hit a maga teljes és tiszta alakjában megingathatatlan bizonyságot és tökéletes bizalmat követel abban, hogy Isten meg fogja hallani esedézésünket és megadja könyörgéseinket a maga idejében. Ha ebben hiszünk, akkor mi is meg tudunk állni a hitben, ma és holnap is. Ma majd így folytatta. Nem számít, hol és milyen körülmények között élünk. Igaz lelkű életünk minden nap megmutathatja Jézus Krisztusba vetett hitünket, ami túltekint a halandó szív fájdalmakon, csalódásokon és valóra nem vált ígéreteken. Csodás dolog olyan hittel bírni, ami képessé tesz minket arra, hogy előre tekintsünk arra napra, amikor mindazt, amit ígért, a szentek megkapják, távolról látva az ígéreteket. Testvérek, a saját életem körülményei ma nyilvánvalóan mások, mint amit a ti korotokban elterveztem. Nem hiszem azonban, hogy valaha ennél boldogabb lettem volna. Ha valaki 20 éves koromban átadta volna nekem az életem mai napig szóló történetét, azt hiszem, bármiféle habozás nélkül aláírtam volna a pontozott vonalon. Most pedig belőle és saját nevemben is szólnék. Minél jobban eltöprengek életünk ösvényén, annál jobban hiszem azt, hogy a leglényegesebb dolog az volt, hogy fiatal koromban az örökkévalóság ugyanazon képe lebegett szemeink előtt. Egy örökkévaló családot akartunk alapítani. Tudtuk, hogy miért vagyunk itt a Földön, és hogy milyen örökkévaló céljaink vannak. Tudtuk, hogy Isten szeret bennünket, és hogy rendkívüli értékesek vagyunk a szemében. Minden bizalmunk megvolt abban, hogy válaszolni fog az imáinkra, mégpedig az ő módján, és akkor, amikor azt jónak látja. Nem tudom, hogy mindenben készek voltunk elfogadni az ő akaratát, mivel ez olyas valami volt, amit még meg kellett tanulnunk, és továbbra is tanuljuk. Azt azonban tőlünk tehető legjobb módon akartuk neki szentelni magunkat és követni őt. Manson elnökkel együtt bizonyságomat teszem arról, hogy a jövőtök olyan fényes, mint a hitetek. A boldogságotok sokkal inkább függ az általatok választott alapelvek követésétől, mintsem az életetek körülményeitől. Legyetek hűek ezekhez az alapelvekhez. Isten ismer és szeret benneteket. Ha összhangban éltek az ő örökkévaló tervével, és ha hisztek az ő ígéreteiben, akkor a jövőtök ragyogó lesz. Vannak álmaitok és céljaitok? Remek! Teljes szívvel munkálkodjatok azok beteljesítésén, aztán pedig a többit hagyjátok az Úrra. Ő elvezet benneteket oda, ahova egyedül nem találtok el. Ő fog azzá alakítani benneteket, amivel egyedül nem válhattok. Mindig fogadjátok el az ő akaratát. Álljatok készen arra, hogy amikor azt kéri, hogy menjetek és cselekedjetek az ő akaratát, akkor azt tegyétek is meg. Váljatok olyan férfiakká és nőkké, akivel ő nevel benneteket. Imádkozom azért, hogy az életetekben érezzétek mennyi atyánk szeretetét, és hogy tudjátok, miként bízzatok úgy magatokban, ahogyan ő bízik bennetek. Imádkozom, hogy mindig hithűk legyetek, minden időben és minden helyen. szeretetemet, csodálatomat és mélységes tiszteletemet fejezem ki azért a példamutatásért és erőért, melyet az egész világ számára tanúsítottatok. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez az örökkévalóság egy csodálatos pillanata. Dicsőséges cél lebeg a szemünk előtt. Felkészülni az Istennel való találkozásra. Az ő fia, Jézus Krisztus él. Az ő engesztelése és végtelen szeretetének ajándéka az, ami megnyitja az örök boldogsághoz vezető kaput. Jézus Krisztus egyháza annak tökéletes formájában újra itt van a földön, az élén pedig Isten prófétája áll. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
szeretett mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a lelkedért, amelyet ma este érezhettünk. Hálásak vagyunk kuszépüspök szavaiért, és a belőle áradó szeretetért. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk az evangéliumért, és azért, hogy tudhatjuk, kik vagyunk. Kérünk téged, áld meg bennünket, hogy elég bátorságunk legyen ahhoz, hogy még inkább megtudjuk, kik is vagyunk, és hogy a lehetőségeinkhez mérten tudjunk élni. Kérünk, segíts nekünk bízni benned, és kérünk, segíts nekünk, hogy ne felejtsük el, kitől jöttünk, és milyen isteni értékkel bírunk. Kérünk téged, áld meg bennünket, hogy biztonságban hazaérkezhessünk. Jézus Krisztus nevében, ámen.